Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, 14 óra múlt 5 perccel, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor, a Reggeli Monitor legjobb interjúiból válogattunk. Építési piacról lesz szó, illetőleg a NATO új főtitkáráról, úgyhogy ezek a témáink, tartsanak velünk a következő bő 20 percben. Megbolygathatják az építési piacot az októbertől életbe lépett változások. A tavaly elfogadott építési törvény keretében néhány napja léptek életbe az új kormányzati előírások, amik mások mellett a fenntarthatósági szempontokat és a rozsdaövezeti beruházásokat helyezik előtérbe, mondta a Metrodom kivitelező Kft. Ügyvezetője. A szabályok az újonnan kiadott építési engedélyeket érintik, ezért sok beruházó előrehozta ezeknek az engedélyeknek a megszerzését, hogy még a régi előírások vonatkozzanak rájuk. Kis Gábor egyik jelenleg is futó ingatlan projektjükről, a Metrodom Riverről is beszélt, hogy az mennyiben felel meg az építési törvény változásainak. Kis Gáborral beszélgettem. Tavaly fogadták el az országgyűlésben a képviselők az új építési törvényt, amitől hát az elemzők és maga a jogalkotó is elég komoly változásokat, pozitív fordulatokat várnak az építési piacon. 2024. október 1-től pedig új rendelkezésekkel egészül ki ez, új rendelkezések, szabályok lépnek érvénybe az építési törvény kapcsán. Melyek ezek a legfontosabb új rendelkezések, és az önök munkáját ingatlanfejlesztőként hogyan befolyásolják?
Ez az építési törvény az eddigiektől eltérően egy új szemléletet vetett be, és a most az építési törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek léptek hatályba, ami a részletszabályokat taglalják, és ezek közül is a legfontosabb, ami így a széles közönséget érinti, ez az OTÉK helyett a TÉKA szabály. Ez a TÉKA az, ami meghatározza azt, hogy a tervezők milyen irányelvek mentén készíthetik el a tervdokumentációjukat, illetve hogy az önkormányzatok milyen szabályozási terveket hozhatnak létre, és elő is írja azt, hogy a meglévő szabályozási terveket, azokat felül kell vizsgálni, és új szabályozási terveket kell létrehozni. Ez az új tervezési irányelveket meghatározó TÉKA nevű jogszabály alapján, úgyhogy jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen épületek, elsősorban milyen lakóépületek fognak születni a következő évtizedben.
És a szabályozás milyen szellemiséget követ itt? Én első körben rögtön arra gondoltam, hogy nyilvánvalóan egy új ingatlan beruházásnál, fejlesztésnél egyre hangsúlyosabb szerepbe kell lennie a különböző zöld szempontoknak, fenntarthatósági szempontoknak. Nagyjából ennek a szellemiségében született a szabályozás, vagy itt még mire kell gondolni?
Nagyjából ennek a szellemiségében született. Az a gondolatiság van mögötte, hogy a környezet, meg a tervezett épületek azok minél inkább élhetőbbek legyenek, és ennek mentén nagyobb belmagasság, nagyobb minimális területek előírása történik, ami mondjuk így a közvélemény számára így könnyen kézzelfogható, de emellett számos apró részletben ad iránymutatást a jogszabály arra vonatkozóan, hogy miként kell egy épületet megtervezni, egészen odáig, hogy a lodzsák és az erkélyekre vonatkozóan is speciális szabályok kerülnek meghatározásra.
Önök ingatlanfejlesztőként mennyire érzik azt, hogy ezekre az új szabályozásokra igazából könnyen fel lehetett készülni, és könnyen meg lehet ezeknek felelni?
Hát nehéz a kérdés olyan szempontból, hogy ingatlanfejlesztőként már ráláttunk arra, hogy új szabályok születnek, mert hogy az építési törvény kijelölte az október 1-i hatályba lépését ezeknek a új kormányrendeleteknek, de természetesen mindig egy változáshoz nehezebb alkalmazkodni. Ezek az új kormányrendeleti szabályok, ezek a újonnan beadott építési engedélyekre vonatkoznak, így azért ez tapasztalható volt a építési piacon, és nem csak a lakóépületeknél, hanem minden épületnél, hogy ezeknek a szabályoknak a még nem ismerete miatt az építési engedélyezési eljárásokat a fejlesztők felpörgették, hogy a még ismert szabályozási rendszerben tudják az építési engedélyeket megszerezni, úgyhogy 2024-ben emiatt viszonylag sok új építési engedély született.
Tehát, hogy a 2024-ben akkor felpörgették ezeket az engedélyezési eljárásokat, 2025-ben ehhez képest egy kisebb fajta visszaesésre számíthatunk?
Minden jogszabálynak, amikor megjelenik, akkor van egy ilyen előrehozott hatása, hogy amit esetleg 2025 első fél évére terveztek építési engedélyeknek a beszerzését, azokat felgyorsították, és így hamarabb született meg, de ezzel körülbelül egy ilyen fél év, maximum egy év távlatában lehet így előrehozni a munkátokat. A jogszabály az pedig várhatóan az évtizedes hatású, így a kívánt hatást ki fogja fejteni.
Most tudná-e olyan projektet említeni, amin dolgoznak, és már gyakorlatilag teljes mértékben kijelenthető, hogy az új jogszabályok szellemiségében épül az a beruházás?
A Metrodomnál azért mindig terekedtünk arra, hogy innovatív és előremutató és nagyon jó élhető tereket tervezzünk és építsünk, és így, amit a jogszabályban láttunk, amit most újonnan megjelent, azt látjuk, hogy a mi épületeink ezeknek teljesen megfelelnek. Gondolok itt például arra, hogy a jogszabály, ami most megjelent október 1-ével, közösségi területeket ír elő, hogy kötelezően a lakóépületekben ki kell alakítani bizonyos méret fölött, és a Metrodomnak az egyik jellemzője, hogy eddig is élen járt abban, hogy minél több közösségi területet alakítson ki, és most van egy projektünk, a Metrodom River, ahol az első két ütem elkészült, és van benne külön babamama játszótér, ami a mint közösségi terület, van benne egy hatalmas lobby, és van benne önkormányzati óvoda. Így van benne egyébként közösségi tetőterasz, fitness és sauna is, úgyhogy amit a jogszabály például ebben a területben előírt, azt a Metrom River projekten mi már jóval a jogszabály megjelenése előtt már így terveztük és így alakítottuk ki. Úgyhogy ilyen szempontból próbálunk innovatívak és irányjáróak lenni. Ugyanakkor ennek a Metrom Rivernek van 5 üteme, amiből az első kettő most került átadásra, nem olyan rég, és a következő ütemet, ami a 4-es számú ütem, az annak a kivitelezését is megkezdtük. Van még egy 3-as számú ütemünk és majd egy 5-ös, de a lényeg az, hogy ezek mindegyike már rendelkezik építési engedéllyel, így még a ezt megelőző szabályozás szerint készült az építési engedély, és ezt szerint is fogjuk tudni végezni a kivitelezést. Amikor viszont egy következő épületnek a tervezését kezdjük meg, akkor természetesen a mostani új szabályoknak kell teljes mértékben megfelelni.
Említette akkor a közösségi terek kialakítását, ami abszolút jellemző, tehát a Metrodom River beruházásra. Ezen túlmenően mik azok az olyan zöld vagy fenntarthatósági megoldások, esetleg energiahatékonysági megoldások, amiket már alkalmaznak ennél a projektnél, és amik mondhatjuk úgy, hogy még nem feltétlenül általánosak a hazai ingatlanfejlesztések területén?
Sok ilyen van. Az egyik ilyen legfontosabb az, hogy mi a felszínt autómentesen alakítjuk ki, és teljesen zöld felületet készítünk, ami azt jelenti, hogy sétány és zöld felület, illetve játszótér, ezek a funkciók felhatók meg, mert az autós közlekedést azt a telek határnál levezettük egy rámpán egy alagútba, és mind az 5 ütemet ezen a központi alagúton keresztül lehet megközelíteni gépjárművel, és onnan abból az alagútból kerültnek az épületek alatti parkoló részek kialakítása és megközelítése. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy teljesen autómentes lakónegyedet építünk. A másik, ami szerintem ilyen nagyon nagy újdonság és nagyon úttörő dolog, az, hogy minden parkolóhoz elektromos töltőt építünk, magával a töltő berendezéssel, a töltő fejjel együtt, tehát nem csak előkészítjük, hanem ténylegesen teljes készültségben elkészítjük, így ha valaki az elektromos autójával beparkol a saját parkolóhelyére, akkor rögtön tudja csatlakoztatni az autóját. Most ott tartunk, hogy körülbelül 10%-os penetráció, tehát hogy az autók aránya kb. 10%-ban elektromos meghajtású, és ilyen szempontból még nagyon kevés lakásvásárlót érint. Viszont ahogy telik az idő, a következő 5-6 évben arra számítunk, hogy ez jelentősen fog növekedni, és ilyen szempontból a már általunk előkészített töltő az, ahogy rendelkezésre áll, ez egy jövőállóságot biztosít a lakóépület felhasználóinak. Biztosítva azt is egyébként, hogy a lakás és a parkolóhelyeknek az értéke és az értékállósága az magas szinten megmarad hosszú távon. Emellett pedig hőszivattyús rendszerrel látjuk el a épületeinket, ami egy korszerű új megoldás arra, hogy energiahatékony gépészeti rendszereket készítsünk, és itt már a felület hűtés-fűtés rendszerét alkalmazzuk, ami szintén egy korszerű és új technológia.
Ebben a lakónegyedben összesen hány lakást fognak kialakítani, tehát mennyien lakhatnak majd itt ezen a területen?
Összességében ebben a városi részben 732 lakást alakítunk ki, amihez tartozóan kb. 830 parkolóhelyet építünk, pontosan azért, hogy a gépjárművel való megközelítés az biztosított legyen, és mindez öt ütemben épül. A földszinten olyan üzlethelyiségek és szolgáltatások vannak, amik a lakók kiszolgálását biztosítja, illetve olyan közösségi funkciókat is biztosítunk, amik azt segítik elő, hogy ha valaki családosan gyerekkel költözik, és reméljük, hogy minél több család költözik hozzánk, akkor az önkormányzati óvoda, ami az épületen belül van, azt igénybe tudják venni, illetve van egy magánbölcsőde, ami a következő ütemekben fog elkészülni, ahol szintén a bölcsődei ellátás biztosított.
Mit tudnál mondani a keresletről? Gyakorlatilag tervezőasztalról elkelnek a lakások, vagy azért ez egy lassabb folyamat?
A mostani gazdasági környezetben azért ez egy lassabb folyamat. Nagyon sok lakást a vásárlók megvesznek a tervezőasztalról. Ugye elkészültünk az első két ütemmel, ami 300 lakást jelent. Ennek a 300 lakásnak a döntő többségét eladtuk, csak kb. 30 lakásunk van, ami értékesítésre vár, úgyhogy több mint 90%-os az értékesítettség, és el is indítottuk a következő ütemet, amiben 150 lakás szerepel. A 150 lakásból már körülbelül egy 20%-os értékesítettségnél tartunk, így a tervezőasztalról való értékesítés az egy jó kérdés volt, mert valóban nagyon sokan vásárolnak a építkezés kezdeti, az értékesítés és az építkezés kezdeti fázisán rögtön a legelején.
Viszont a szavaiból egy kicsit én azt is kiveszem, hogy a tervezőasztalról vásárolók aránya a nehezebb gazdasági helyzet miatt most egy kicsit az elmúlt 2-3 évben vagy bő egy évben kicsit visszaesett?
Valóban így van. Van egy a projektekre jellemző ciklus, hogy az elején, amikor a bevezető árak vannak, akkor jellemzően inkább a befektetők érkeznek, mert ők ugye látják azt a lehetőséget, hogy 10%-os foglalóval meg tudja vásárolni a lakást, majd 2-2,5 év múlva, amikor a kivitelezés befejeződik és a lakás átadása megtörténik, akkor kezd kifizetni a fennmaradó 90%-ot, és hogy ez egy nagyon jó gazdasági befektetés is, nem csak egy saját életcélra szolgáló vásárlásnál jön ez jól, hanem akkor is, hogyha valaki erre befektetésként tekint, mert az alatt az idő alatt a lakásnak a értéke a előértékesítési időszakhoz képest várhatóan azért fog növekedni, és hogyha ez csak egy 10%-os növekedés, akkor is ez már egy jó megtérülést és egy jó pozíciót jelent a lakásvásárlók részére.
Itt a beszélgetés végén még arra szeretnék kitérni, hogy ugyebár a Metrodome River lakópark Újbudán a 11. kerületben készül. Milyen szempontokat vettek figyelembe elsősorban a lokáció kapcsán, és nem csak itt a River esetében, hanem összességében is. Önök mit gondolnak, hol éri meg ma leginkább Budapesten építkezni, nagy ingatlan beruházásokat elkezdeni?
Nekünk, amikor kiválasztjuk azt a helyet, hogy hol szeretnénk egy ilyen lakóingatlanfejlesztést kezdeni, mindig az első szempont az, hogy ez egy jó lokáció legyen. A jó lokációt azt szeretjük prémium lokációnak is nevezni. Itt a Metrodome River esetében ez a közvetlen Dunaparti kapcsolatot jelenti, hogy a Dunaparttal közvetlenül határosak vagyunk, és az előttünk később éven kialakuló sétányra ki tud jutni minden lakó, és tudja élvezni a Dunaparti sávot. Egyébként itt csinálunk egy csónakházat is, amiben a társasházi tulajdonosok a társasház tulajdonában álló csónakokat térítésmentesen ki tudják bérelni és tudják használni a Dunán, úgyhogy ez egy szenzációsan jó program, szóval emiatt is fontos a lokáció. A másik pedig az, hogy tömegközlekedéssel és normál autós közlekedéssel is jól ellátott pozíció legyen, amit a lakásvásárlók így kedvelnek, és ezért általában a Budapest középső vonzáskörzetét szoktuk lokációként keresni. Ez így azt jelenti, hogy 11. kerület, 9. kerület, 13. kerület, 3. kerület, tehát ezt a budapesti középső sávot preferáljuk, amikor prémium kategóriás lokációt keresünk.
Mennyire van a belső kerületekben szabad terület, ami beépíthető, és mennyire jelent azért ez egy kockázatot, hogy itt az elmúlt években inkább a Budapestről való kiköltözés, agglomerációba való kiköltözés volt az, amiről többet beszéltek az elemzők, esetleg ez változhat, vagy hogyha olyan a kínálat, akkor bent maradnak a belvárosban is az emberek?
Vannak olyan időszakok, hogyha itt az elmúlt 10-20 évet vizsgáljuk, amikor a városból kiköltözés volt a jellemző, aztán volt olyan, amikor a városba való visszafelé költözés volt megfigyelhető, de pont ez az építési törvény, amiről beszéltünk itt a riport elején, az szintén igyekszik arra, hogy az agglomerációban új zöldmezős területek nem kerülhetnek kijelölésre, és ezáltal az agglomerációs városi szétterülést igyekszik megakadályozni ez a új törvény, ami hosszú távon azt a hatást fogja kifejteni, hogy az agglomerációban elfogynak az új beépítési lehetőségek, és azt fogja támogatni, hogy a városban a jó pozícióban lévő, jó tömegközlekedésű úgynevezett rozsdővezetek újuljanak meg, és ezeken a területeken kerüljenek a régi leromlott állapotú épületek vagy felújításra, vagy pedig elbontásra, és ezeken a területeken szülessenek új városnegyedek. A Metrom Rivier is egyébként egy ilyen terület, ami egy új városnegyedként születik most újjá.
Az elmúlt percekben Kis Gábort hallották, a Metrodóm kivitelező Kft. Ügyvezetőjét. Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy sokkal erősebb és életképesebb a NATO ma, mint 5 évvel ezelőtt, mondta a megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Az Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint, bár a holland Mark Rutte egy bonyolultabb nemzetközi helyzetben veszi át a főtitkári teendőket, mint elődje, Jens Stoltenberg, de a korábbi évekhez viszonyítva ma már dinamikusan, folyamatosan kommunikálnak az amerikai és európai partnerek, ami a szervezet előnyére válik. Csiki Varga Tamás hozzátette, a védelmi költések körüli viták is megoldódtak az orosz-ukrán háború kitörése óta. Lakatos László interjúja.
Átvette hivatalát Mark Rutte, a NATO 14. főtitkára, és nem egy könnyű időszak az, ami elé néz. Hát elég itt csak említeni az orosz-ukrán háborút, és egyébként más biztonsági kérdések is folyamatosan felmerülnek. Ugye a Közel-Keleten is háború van. Szóval nem egy könnyű időszak, de a kérdés az, hogy egyébként mennyire függ egy embertől, vagy a NATO főtitkártól egyáltalán a NATO irányvonal és bármilyen döntés?
Azt mondhatjuk, hogy általánosságban a NATO főtitkár személyes véleményétől, álláspontjától a NATO egészének, a szövetségnek az álláspontja nem függ. Nem azt az álláspontot kell neki képviselni, amit ő val, hanem azt, amiről a 32 szövetséges tagállam mandátumként felhatalmazza a főtitkár. És ennek megfelelően az, hogy egyébként már mit gondol a világ dolgairól, az kevésbé meghatározó. Természetesen abban sokat segít, hogyha mondjuk így, hogy egy követ fújnak a tagállamokkal, hogy ő az, akinek a tagállamok körében a konszenzus teremtést azt erősíteni kell. Tehát a közös álláspontok megtalálásában azért neki új szerepe van.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor jó egy NATO főtitkár, hogyha ő ügyesen tud lavírozni a különböző tagállamok védelmi miniszterei között, és egyébként a NATO főtitkár közvetlenül be van kötve akár az amerikai, vagy a nagyobb hadseregek főparancsnokai alá is?
De fontos azt látni, hogy a NATO szervezete az két ágból áll, az egyik egy katonai, a másik egy politikai. A NATO főtitkár az a politikai szervezetet vezeti. Ennek a csúcs terve az Észak-Atlanti Tanács, ez az, amikor az állam és kormányfők találkoznak NATO csúcs találkozókon, és ezt a főtitkár vezeti. De olyan típusú ülések is vannak, ami a külügyminisztereknek, vagy külön a védelmi minisztereknek az ülése. Ezt is vezetheti adott esetben a NATO főtitkár, tehát az ő személyes kapcsolati hálója az valóban kiterjed. Ami nem jelenti azt, hogy neki feltétlenül forró drótja és élő kapcsolata van bármelyik vezetőhöz, de azért jellemzően, ha a NATO főtitkár oda telefonál Washingtonba, akkor nyilván felveszik a telefon. Viszont ez azt is jelenti, hogy ő nem kifejezetten a katonai oldallal van kapcsolatban, hanem a politikaival. A NATO-nak a katonai feladatait, a katonai kapcsolattartást, azt a katonai bizottságnak a vezetője végzi.
És egyébként, amit lehet tudni Mark Rutte-ról, ő mennyire jó politikus ilyen szempontból?
Az elmúlt bő egy évtized tapasztalat alapján rendelkezik azokkal a készségekkel, amivel a NATO főtitkárnak rendelkeznie kell. Egyrésztről ugye koalíciós kormányokat tartott hatalmon is vezetett ugye országában, és ez minden esetben azt jelentette, hogy ott neki konszenzust kellett keresni, és partnerekkel kellett együttműködni. Másrésztről pedig ugye miniszterelnökként ő a nemzetközi politikában ismert, és már a korábbi években is a világ vezetőivel tárgyalt számtalan alkalommal, tehát nem egy olyan partnerről van szó, akinek most kell megtanulni a nevét, hanem olyannal, akit korábbról is jól ismernek, és nagyon fontos az, hogy a NATO arca kifelé a főtitkár, tehát ő az, aki kommunikálja a közös álláspontokat, és ezeket mondjuk úgy, hogy nagyon professzionálisan, szakmaian, érzelemmentesen kell mind a szövetségesek, partnerek felé, mind az ellenfelek, ellenségek felé, tehát ő egy egy értéksemleges pozíció, és ezt szerintem a korábbi tapasztalatok alapján jól tudja képviselni.
Akkor ezek szerint az Európai Unió és a NATO közötti kapcsolatok javulnak, vagy jobbak lesznek, bár egyébként nem gondolnám, hogy rossz lenne.
A két szervezet között alapvetően nem rossz a kapcsolat, sőt mondhatom azt mondjuk, hogy nem konfliktus a kapcsolat, nem azzal szokott gond lenni, hogy mást akarnak megvalósítani, hanem az, hogy a tagállamokban ugye nincsen teljes átfedés, és vannak olyan esetek, amikor az egyik szervezetben tagokként ott ülő országok a másiknak a működését egy kicsit akadályozzák a saját nemzeti érdekeik miatt, mondjuk a ciprusi ügy miatt, ugye Törökország, Görögország között van rendszeres feszültség, csak hogy egyet említsünk. De alapvetően most már 15 éve, de akár visszamozhatunk egészen 2003-ig, egy úgynevezett Berlin plusz megállapodási, a NATO és az EU között az együttműködés az igyekeznek elmélyíteni a gyakorlati kérdésekben.
Ugye egyébként az Európai Unió szorosabbra fűzte kapcsolatát a NATO-val az orosz-ukrán háború miatt, tehát itt az orosz agresszió után látszik is, hogy az európai országok azok az országok, amelyek vonakodva költötték el a kötelező pénzt, vagy még annyit se, a NATO-ban most azért éltanulók kezdenek lenni.
Van egy hagyományos szerepvosztás a NATO és az EU között, hogy a NATO szokta klasszikusan a nagy kemény katonai feladatokat felvállalni, és mondjuk Európa területvédelmére koncentrálni, vagy a transzatlanti térségnek a területnek a védelmére koncentrálni. Az Európai Unióhoz képest a úgynevezik, hogy a puha kihívásokat, a transznacionális kihívások, terrorizmus, migrációs egyebekkel szokott foglalkozni. Az orosz-ukrán háború ezen annyit változtatott, hogy számos tagállam mind a kettőnek, mind a két szervezetnek a tagja, ugye jól érzékeli azt, hogy Európába visszatért egy nagy hatalmi konfliktus, és valóban, amikor mondjuk a kelet-közép-európai államok, akik mindkét szövetségnek a tagjai növelik a védelmi kiadásaikat, erősítik a saját nemzeti adereiket, az mind a két szervezetet egy ideig erősíti.
Most így Mark Rutte hivatali ideje alatt mennyiben fog átalakulni, vagy tud átalakulni a NATO? Itt arra gondolok, hogy ugye az előző NATO csúcson már az el is dőlt, hogy az Egyesült Államok egy kicsit hátrébb lép az európai biztonsági kérdésektől, és egyéb területekre fog koncentrálni, Ázsiára például. Ez most tovább erősödhet, ez az irány?
NATO-nak az Egyesült Államok meghatározó tagja, a legerősebb tagállam, legnagyobb katonai erővel rendelkező tagállam a szövetségen belül, és van egy olyan hosszú távú trend, ezt 2010-es évek eleje óta látjuk, ami az amerikai Egyesült Államoknak az úgynevezett Ázsia felé fordulása, tehát hogy ők Kínára fognak egyre jobban koncentrálni. És ahogy haladunk előre az időben, ez egy természetes folyamat, ezzel számolni kell mindenkinek. Másrészt rövid távon pedig vannak olyan üzenetek, és most a novemberi amerikai elnökválasztás kapcsán Donald Trump fogalmazott meg elnökjelöltként ilyen típus üzeneteket, hogy az európaiaknak valóban sokkal nagyobb szerepet kéne vállalni a saját biztonságoknak a garantálásában a védelmi képességek megteremtésében, és azt is belebegtette Donald Trump, hogy adott esetben, mint ahogy 2017-ben láttuk, hogy a költségek szempontjából jobban be kell szállni az európaiaknak, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor mondjuk is, hogy hátrébb lép az Egyesült Államok. Ebben nem azt kell belátni, hogy kilépnek a NATO-ból, de mondjuk jelentős mértékben tudják csökkenteni az európai katonai jelenlétüket, aminek nyilván az kell lenni a következménye, az európaiaknak kell valahogy ezt pótolni.
És akkor Mark Rutte egyébként nyitott kapukat dönget akkor, amikor ebben az irányban fog lobbizni.
De Mark Rutte szerepe ebben a vitában az lesz, ha ezt vitát nevezhetjük, hogy próbálja moderálni az amerikai követeléseket, elvárásokat, másrészt pedig valóban az összes többi tagállamot arra késztetni és bíztatni, hogy tartsák fenn minimum a GDP 2%-ának megfelelő védelmi kiadásokat, ami most 2024-ben nem olyan rossz egyébként a mutatói szempontból, olyan 24 tagállam teljesíti ezt a mutatót, és egyelőre a vállalások 2025-ben előremutatóan még jobbak, hiszen látják a változó geopolitikai helyzetet az államok, úgyhogy Mark Rutte-nak nyilván trükkös lesz a helyzete, de ez most kevésbé tűnik megoldhatatlannak, mint mondjuk 2014 után Jens Stoltenberg előtt álló feladat, amikor csak három tagállam teljesített a 2%-hoz.
És lehet, hogy erről már korábban kellett volna beszélni, milyen állapotban lévő NATO-t vesz át Mark Rutte? Ez egy jobb állapotban lévő, mint mondjuk 2019-ben.
Mondhatjuk nyugodtan, hogy a NATO jelen pillanatban elég életerősnek mutatkozik, illetve elég dinamikus. Ha visszatekintünk itt a korábbi években, ugye elhangzott olyan típusú kritika, hogy a NATO agy halott, amely azt jelentették, hogy nincs elég politikai konzultáció. Ez most már egészen dinamikusan zajlik, folyamatosan zajlik az amerikai és az európai fél között. Volt szó arról, hogy nem költenek eleget a tagállamok, az orosz-ukrán háború azért nagy mértékben orvosolta, és volt arról is szó, hogy az európai haderők nem elég erősek, hát ez még nincs megoldva, de mondjuk ugye a haladnak a tagállamok, illetve az európai védelmi ipart is elkezdték megerősíteni, tehát jobb helyzetben van a NATO, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
Az elmúlt percekben Mark Rutte új NATO főtitkár beiktatása kapcsán hallhattak egy beszélgetést, az elmúlt percekben pedig Csiki Varga Tamást kérdezte. Ezzel kapcsolatban Lakatos László, aki az Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. És ennyi fért a mai Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, ne menjenek sehova.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.